A mai délelőtten igét fogunk olvasni a zsidókhoz írt levélből. A zsidókhoz írt levél negyedik részéből fogjuk az igéket felolvasni. Hallgassuk meg ezeket fönnállva. Zsidókhoz írt levél negyedik rész első 9 versét fogjuk felolvasni, és utána pedig Szerencsi József testvért kérem megáldást kérő imádságra. Az első verstől tehát így hangzik az ige. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amit megmondta Isten. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Jó lehet munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a hetedik napról. És megnyugodott Isten a hetedik napon minden munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdett az evangéliumot, nem mentek be az engedetlenségük miatt. Egy napot ismét mának jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert ha József bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja az evangélium. Minden ember számára ez mind szükség, ez ott van. Megnyugvásra mindenkinek szüksége van. Sőt, hogyha veszünk egy eszközt, akkor van egy használati útmutatás hozzá, így meg így használt, vannak rajta különböző jelzőeszközök, hogy vigyázz, kapcsold ki, vedd vissza a fordulatot, hogyha bizonyos tartományban egy mutató elindul. De vajon az ember talál-e nyugalmat? Vajon az ember megtalálja a nyugalmát? Néhány hete a zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk, és ha kicsit a hátterét is meg akarnánk világítani, hogy kiknek szól ez az üzenet, akkor onnan kellene elindítanunk, hogy vélhetően zsidóknak és nem zsidóknak. Onnan úgy kell folytassuk, hogy az ő élethelyzetük kb. 2000 évvel ezelőtt zajlik. És olyan kérdések foglalkoztatják őket, hogy vajon a kereszténység az a zsidóságon belül képzelhető el, és kell elképzelni, minden bűnös, hogyha valaki ezen kívül képzeli el, és azon belül pedig a judaizmuson belül. És feszíti ezek a kérdések feszítik ezt az időszakot. Hova helyezhető el az a vallás, az az irányzat, amire Jézus elhívta az ő tanítványait? És még egy gondolatot hagy emeljek ki, hogy az az ígéret, ami hangzott, az vajon már beteljesült, vagy nem teljesült be. Hiszen tudjuk, hogy a Tesszalonikai gyülekezetnek írt levélben mondja az Pál, hogy még nem teljesült be. Mondhatnánk azt, hogy még tart a ma. Ezek azok a gondolatok, amiket szerettem volna fölvázolni azelőtt, hogy elkezdjük ezt a részt taglalni. Zsidókhoz írt levélben kristálytisztán előttünk rajzolódik, talán még emlékszünk is rá, ahogy kezdődik a zsidókhoz írt levél, hogy sokszor, sokféleképpen szólt, de a végén szólt az ő fia által. Szól a megváltásról, hogy ő emberré lett, és kezdi helyre rakni a gondolatokat. Ez az üzenet, ez, és maga Jézus nagyobb, mint az angyalok. Jézus Krisztus
nagyobb Mózesnél. Talán mi nem annyira értjük, hogy hogyan lehet ez a rangsor, hiszen talán az angyalok mint a magasabb pozíciót töltenének be, mint Mózes. Izrael számára a Mózes az nagyobb volt. Mert ő az a személy volt, aki Istennel szoros kapcsolatban volt. Kihozta az ő népét Egyiptomból. És azt mondja Isten igéje, hogy nagyobb Mózesnél. És tovább megy. Mert még van a zsidóságnak egy nagyon-nagyon fontos értéke. Ez pedig az a terület, amit ők jutalmul kaptak. Az ígéret földje. És a kérdés, hogy vajon amit Jézus Krisztus ad, az több lehet-e, mint az a nyugalom, az a Kánoán, ahol ők élnek. Figyelmeztetés. Bevallom, testvérek, én most ebben elég sokat szoktam ezt a műfajt űzni. Van egy kicsi fiam, és hát szerintem mindig figyelem, hogy többször mondom ennek azt, hogy szeretem-e, vagy az, hogy figyelmeztetem, és hát nem tudom, gyakorló szülőként sokszor úgy érzem, hogy többször mondom neki azt, hogy ezt ne csináld, ezt ne tedd, vigyázz. És sokszor azt látom rajta, mintha ez ugyan már ilyen teljesen neutrális lenne ezektől az üzenetektől, és hát teszi a kis életét, és nyilván játszik, amivel akar, megy, amerre szeretne. Nem tudom, testvérek, mi hogy állunk, hogy azok a figyelmeztetések, amiket kapunk mi, azokra hogy reagálunk. Hiszen már ha veszünk például egy reklámot, amikor egy gyógyszerről szól, akkor mindig oda a végén el van mondva. Szerintem kórusba tudnánk mondani, hogy hát keresse meg a kezelőorvosát, nézze meg az esetleg azokat a mellékhatásokat, és menjen forduljon orvoshoz. De kb. Idáig tart. Nem tudom, hogy ha valaki gyógyszert szed, hány mellékhatást tudna mondjuk felsorolni, hány figyelmeztetést, hogy mire kéne figyelni, mert nem maga a gyógyszer fogyasztása csak az egyik feladat, hanem hogy az ember hogy él, ugye az a másik feladat a figyelmeztetésben. Sokszor ugye a figyelmeztetésektől lehet, az embernek csömörre van már. Csömörre van, és azt mondja, hogy hát már ez túl sok. Mégis azt mondja itt Istennek az igéje, és ez itt egy figyelmeztetés egyrészről, hogy akik azt mondják, hogy az ígéret az már beteljesült, nem így van. Az ígéret még nem teljesült be, hiszen azt mondja, mivel nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete. És a figyelmeztetésnek a másik része, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy le ne maradjunk, hogy megérkezzünk, hogy a megérkezés legyen az a mi életünkben ez. És egy nagyon másfajta figyelmeztetés hangzik most innestől kezdve. Nem egy apró betűs rész, ami egy szerződésnek a legalján ott van, vagy csak egy olyan odavetett mondat, hanem egy történet kezd kibontakozódni. Azt mondja Istennek az igéje, mert hogy ők is hallották az evangéliumot, mint ahogy mi is halljuk az evangéliumot. Izrael népéről beszél itt az ige. Arról a népről, aki Egyiptomban, rabszolgaságban van, és Isten evangéliuma szól hozzájuk. A rabszolgaságból kihozza őket, csodákkal, jelekkel, amit ők személyesen mind átéltek. Talán mondhatnánk azt, hogy bár abból egy morzsát kaphatnánk mi, akkor nem renoválnánk a gyülekezetet, hanem újraépítenénk, sokkal nagyobbra, sokkal szélesebbre. De mégis mi történt ezeknek a jeleknek a átélése után. Tételezzük föl, durván 600 ezer ember jött ki a rabszolgaságból, a szolgaság földjéről. Ezek közül hányan mentek be? Meg tudom mutatni. Ennyien. Mindannyian átélték. Mindannyian tapasztalták az első, a második, a harmadik, a tizedik. Minden tapasztaltak. Mégis valahogy valami hiányzott. Minden jelet, minden csodát átéltek, és kettő. Hogy hozzam ezt hozzánk még közelebb. Tételezzük föl, Magyarországnak van 10 millió lakosa. Hogyha ezt az arányt próbáljuk összevetni ezzel a 600 ezer emberrel, akkor azt kell mondani, hogy 32 fő. 32. Magyarország összlakosságából 32. Többen, mint akik most itt ülünk. Vagy kevesebben, mint akik most itt ülünk. Pedig átélője voltak ennek a csodának. És a figyelmeztetés talán innen kezd izgalmassá válni, hogy mi az a rendszer szintű probléma, mi az a rendszer szintű hiba, hogy 99,9999-en elbuktak ebben. Kettő ember nem bukott el ebben. Talán így most megy izgalmasabb a kérdés, hogy na mire akar itt figyelmeztetni akkor Isten igéje bennünket? Nagyon egyszerű dologra. Az evangélium mellé valami nem párosult. Azt mondja az ige, nem párosult hozzá hit. Három betű. Sokat hallunk róla, sokat tudunk talán róla. Hadd hozzak ezzel kapcsolatban megint egy képet. Mindannyian szerintem már láttunk pezsgő tablettát, talán fogyasztottunk is. És valószínűleg a gyerekek megpróbálják ezt a pezsgő tablettát úgy is fogyasztani, hogy csak beveszik a szájukba. Hát mondhatnánk azt, hogy hát az valószínű, hogy egy kicsit nehezen emészthető dolog, csak úgy megrágni, lenyelni, hát ez egy komoly feladat. Néha úgy érzem a hívő életet, hogy hétről hétre hallgatjuk az igehirdetéseket, és ezeket a pezsgő tablettákat megpróbáljuk lenyelni, megemészteni, és néha úgy érezzük, hogy hát nehezen fogyasztható, nehezen emészthető, tehát ugye azért van vele feladat. Mi történik ezzel a tablettával, hogy beletesszük egy pohárba? Mondhatjuk neki, hogy akkor most már van egy köralaka, befoglaló területe van neki, de ameddig ebbe víz nem kerül, igazából mindig nem történik semmi. De amikor ugye vízzel kölcsönhatásba kerül ez a pezsgő tabletta, akkor elkezd valami elindulni. Az az álló víz, ami a pohárban volt, elkezd pezsegni, elkezd bennem valami elindulni, talán még a színe is megváltozik, az íze is megváltozik. Ilyen az, amikor Isten evangéliuma, a te hiteddel párosulva, elindul. És Izrael népe úgy látszik, hogy mindazt, amit átélt, mindazt, amit tapasztalt, nem indul el ez a reakció. Vajon miért? Föltehetnénk a kérdést. Vajon miért nem indult el ez a reakció? Ha profánabbul szeretném megfogalmazni, akkor mondhatnám azt, hogy mert nem adtak Istennek hitelt. Nem adtak az ő szavának hitelt. Mert tudjuk azt, hogy amikor Kánaán földje előtt áll ez a nép, átélve az Istennel való találkozást, megrettent attól, amit ő látott. Lát egy hatalmasan felkészült országot, hatalmas falakkal, városokkal, egy fejlett társadalmat, és azt mondja, hogy hát azért ez azért lehetetlen küldetés. Ezt mi nem tudjuk megvalósítani. De csak ekkor fordult elő Izrael népébe az, hogy ő hitetlen volt. Nem volt hitetlen már sokkal korábban is, sokkal több esetben is. És Isten nem véletlenül mondja azt, itt nem egyszeri hitbeli elbukásról van szó, sorozatos elbukásról van szó, aminek az egyik kicsúcsodása az, ami igénk szól, és amire azt mondja Isten, hogy nem mennek be. Nem lesznek részesei ennek az ígéretnek. Nem mennek vissza a rabságba, nem lesznek belőlük rabszolgák, itt lesznek az én jelenlétemben, de erről a jobbról le fognak maradni. Figyelmeztetések felénk is. Jobbról lemaradni, vagy nem? Kérdések ezek számunkra is. Folytatja Istennek az igéje, és azt mondja, hogy mint ahogy Isten megnyugodott az ő munkája után, hetedik nap van. És azt olvassuk az igében, ezt a kis részt nem olvastuk föl, hogy azok az emberek is, akik elvégzik az ő munkájukat, azaz a keresztények, rájuk is vár egy nyugalom. Jelenések könyve beszél erről. 22. részben ezt olvassuk. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a nép gyógyulására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Majd később boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városban. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Azért ilyen fontos ez a figyelmeztetés, és azért állítja ennyire ezzel a történettel párhuzamba a levél írója, mert nem kicsi a tét. Mert lesznek, akik részesei lesznek, akik az ajtó kinyílik, bemehetnek a végső nyugalomba, és lesznek, akik nem. És ez a figyelmeztetés szól mindenkihez. De ma úgy szól, hogy még tart a ma. Tart az a lehetőség, hogy ebben az ember döntsön. És a hitnek van egy másik aspektusa is, egy másik vetülete, amit úgy olvasunk itt, hogy engedelmesség. Hit és engedelmesség. Ez a két szó a magyarban szétválik, de sok nyelvben talán nem. És hogyha a Biblia nyelvére gondolunk, akkor ez együttértendő. Hit engedelmesség nélkül nincs. Engedelmesség hit nélkül nincs. Ez a kettő egybe van szerkesztve. Régen volt egy ilyen szavunk, ami ezt tökéletesen ugyanezt jelentette, azt mondták, hogy valaki hív. Engedelmes és hisz. És a kérdés az itt van előttünk is, hogy hogy állunk mi ezzel az engedelmességgel. Mert láttuk, hogy van egy nép, aki sorozatosan nem hitt, és sorozatosan engedetlenkedett. És látjuk azt a történetben is, hogy a nyugalmat mindig akkor veszítette el ez a nép, amikor hát nem követte Krisztust. Nem fogadta el Istennek az üzenetét, az ő tanítását. Akkor mindig háborúság következett. És érvel tovább a levél írója, és ismét hangsúlyozza. Ha valóban a Kánaánba való bemenetel lett volna a végső állomás, a nyugalom, akkor Dávid nem mondta volna, hogy lesz megint egy nap, vagy van egy nap, amit kijelöl. És erre azt a figyelmeztetést mondja a Zsoltáros írója, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mit jelent ez? Először is, ugye onnan indultunk el, hogy mindenkinek szüksége van a nyugalomra, és vajon megtalálja az ember az ő nyugalmát. Vannak szakértők, lehet nagyon szuper matracot vásárolni, ami a kényelem, az alvás szempontjából nagyon egészségesé teszi a pihenésünket, nagyon jó, ki tudjuk magunkat pihenni, a munkahelyen vannak szabadságok, el lehet menni nyaralni, hogy az ember tudja, hogy szüksége van pihenésre. De valóban nyugalomra van-e szüksége, vagy csak pihenésre? Valóban csak arra van szüksége, ez a fizikai test, ez kicsit tudjon akklimatizálódni, tudjon egy kicsit megerősödni, megpihenni. De hol van a léleknek a megpihenése? Hol van a te lelkednek a megpihenése? Isten nem hogy profánul fogalmazzak, szabad szombatokat akart nekünk. Nem azt akarja, hogy az igen mondja a 10 parancsolatban, hogy szombati napon ne végezz semmit, egy napot tarts így, se te, se szolgál, se senkid, nem áll meg az igeit. Hanem azt mondja, hogy szented meg. Ez több, mint egy szabad szombat. Hiszem azt, hogy a mai napunk is több, mint egy szabad szombat. Mert talán úgy lehetne ezt érzékeltetni, a 7-6 napjából te munkálkodtál, dolgoztál, tetted a mindennapi dolgaidat, és a 7. nap, ha leülsz Isten házába, engedd, hogy Isten tegye a dolgait. A lelkedben, a szívedben, és kezdjen el formálni, kezdjen el változtatni. Kezdjen el tanítani még jobban a hitre, az engedelmességre. Mert talán mondhatjuk mi azt, és tapasztalhatjuk is, hogy ma ezzel kapcsolatban nincsen egzisztenciális hátrányunk. Nincs az életünk kitéve fenyegetésnek. Az itt a levél címzettjeinek sajnos ez nem adatott meg. Nem csak a zsidóság üldözte őket, mint valami új tant, hanem elkezdődnek a keresztény üldözések is. Amikor az állam talán féltve érezte a hatalmát, elkezdi a keresztényeket üldözni. És igazából itt válik mérlegre, itt kerül mérlegre az ember élete. Próbák, nehézségek közepette. Isten arra bátorít bennünket, hogy a hit az ő ígéretében, az ő igazságaiban, az maradjon szilárd. Lehet, hogy az idő pontosan erre van, hogy fölkészüljünk ezekre az időkre. Hogy a hitünkben megszilárduljunk, hogy az engedelmességben növekedjünk, mert lehet, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor ez próbára van téve. Mert tudjuk, amikor az ember nem nagyon piheni ki magát, akkor azért elég hamar ingerült, ugye? Tehát elég hamar tudunk ingerültek lenni, nem úgy válaszolunk férjünknek, feleségünknek, a gyerekünknek, mert valahogy nem vagyunk fölkészülve ezekre a szituációkra. Mert azt gondoljuk, hogy hát mindig viszonylag kiegyensúlyozott az élet. Nem ilyen az élet. Az életben vannak, minden ember életében vannak könnyű és nehéz helyzetek. Az a kérdés, hogy ezeket a helyzeteket Istenben bízva viszi végig az ember, vagy Isten nélkül viszi véghez az ember. Mi abban a kiváltságban lehetünk, hogy Istennel karöltve tehetjük ezt meg. És arra a kérdésre keresjük a választ, hogy vajon akkor megtalálhatja-e az ember az ő nyugalmát, akkor azt válaszolhatjuk, hogy nem szombaton, nem vasárnap, hanem Istenben. És akkor, hogyha az életemet, a helyzeteimet oda teszem az ő kezében. Izrael népe ezt nem akarta. Izrael népe valahogy mindig egy olyan helyzetbe érezte talán jól magát, amikor úgy ő maga foghatja meg az életének az irányítását, és hogy azt nem engedi ki, ő akarja irányítani, és hogyha lát egy nehézséget, akkor megkeresi ő maga a megoldását. Lehet, hogy néha talán mi is ilyenek vagyunk, hogy igyekszünk az életünk fonalát nagyon szorosan kézben tartani. De ha nem is a sajátunkat, a gyerekeinkét, az biztos. És Isten azt kéri ma tőlünk, hogy ha van olyan terület az életedben, amit ma nagyon szorosan fogsz, és azt csak te akarod irányítani, akkor nehogy, hogy arra a sorsra juss. Ezen a területen, mint Izrael népe. Ragaszkodott valamihez, és egy áldást ezért nem tudott elvenni. Nem tudott egy áldásban részesülni. Én nem tudom, hogy könnyű-e vagy nem engedelmeskedni. Már rég voltam gyermek. Akkor úgy éreztem, hogy nagyon nehéz. Akkor úgy éreztem, hogy hát annál nehezebb teher nincs, mint engedelmeskedni. Ma kicsit úgy érzem, talán annál nagyobb teher nincs, mint figyelmeztetni a gyermekemet, hogy mit szabad és mit nem. Ezek a figyelmeztetések nem embertől jönnek, Istentől jönnek. És ő figyelmeztet téged, és ha ő hív valamire, akkor neked csak engedelmeskedni kell. Mert ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen.